Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, az aréna mai vendége pedig Feledi Botond külpolitikai elemző. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Témánk alapvetően Nagy-Británia Európai Unióból való, talán már lehet így fogalmazni, nehézkes távozása, valamint a franciaországi tüntetések és az ezekre adott államfői válaszok. 2,5 évvel ezelőtt volt a Brexit népszavazás, a kilépési folyamat több mint 1,5 éve indult. London és Brüsszel november végén megegyezett a megállapodásról, ma, azaz december 11-én pedig szavazott volna erről a brit parlament alsóháza. Theresa May miniszterelnök mégis előtte egy nappal bejelentette, hogy lefújja az egészet és egy európai körútba kezd. Mikor és hol bicsaklott meg ez az egész folyamat?
Mondhatjuk, hogy a népszavazáskor tulajdonképpen már elkövettek egy óriási bicsaklást, hiszen egy nem kötelező erejű népszavazásnak az eredményét a May kabinet magára azóta is gyakorlatilag kötelezőnek tekinti. Tehát ez egy nagyon érdekes alagút, amiben bevonultak Theresa May-ék az egész Downing Street-en, Westminster jelentős részével. Nem hajlandók a többi opciót figyelembe venni.
Mik az opciók még?
Akár az, hogy amit az Európai Bíróság a héten kihozott, hogy az egész értesítést, miszerint ők ki akarnak lépni, amíg nincsen megállapodás, és csak addig visszavonhatják egyoldalúan, addig, hogy kiírnak egy új referendumot, vagy új általános választást Nagy-Britanniában. Rengeteg opció van, ezeket nem nagyon hajlandók megnézni.
Lehet egyébként az erőviszonyokról ezügyben valamit tudni, hogy Nagy-Britanniában mi a helyzet, tehát a Brexit pártiak és az ezt ellenzők között?
Hogyha közvéleménykutatásra gondolunk, akkor már volt olyan közvéleménykutatás, amiben tudott a Remain pártiság nyerni. Az az igazság, hogy ezek azért politikailag nagyon erős töltetű történetek, tehát ahogy fölteszik a kérdést, olyan típusú választ tudnak a megfelelő donor mellett kicsikarni a válaszadókból. Ami érdekes, hogy valószínűleg nem teljesen arányos a konzervatív torik között ennek a leképzése, tehát itt még mindig nagyon sok meggyőződéses Brexit párti van.
De most a politikai erőviszonyokról beszél, én a társadalomra kérdeztem rá, hogy ott milyen a támogatottság, illetve az elutasítása a kilépésnek.
Ugye azt látjuk, hogy az a réteg, aki egyébként nem az Európai Unió mentén szavazta meg a kilépést, hanem egyfajta, úgy is mondhatnánk, hogy a brit Trump szavazók, tehát akik valamiben csalódtak, de ez tipikusan a saját kormányuk különböző ténykedései voltak, bevándorlás ellenesek is voltak, ez ugye tipikusan közép-európai bevándorlókkal szembeni, az egészségügyi rendszerrel való elégedetlenség, erről szólt jelentős részben a UKIP-nek a kommunikációja. Tehát ezek a szavazók megvannak. Ami azóta megtörtént, az az aktivizálása azoknak, akik egyébként távol maradtak, tipikusan a fiatalok, vagy pedig olyan városi körök, akik egyébként abszolút érintettek lesznek majd ebben, mondjuk a City of London résztvevői kapcsán, de lehet, hogy nem mentek el szavazni. Tehát az ő részvételük vagy véleménynyilvánításuk az megnőtt abban, hogy ők bentmaradáspártiak lennének.
Tehát, hogyha lenne egy újabb népszavazás, referendum erről a kérdésről, a Brexitről, akkor adott esetben ezek a korábban inaktív szavazók aktivizálódnának?
Választási szemmel azt mondhatnánk, vagy kampány szemmel, hogy miközben van egy plafonja a bentmaradáspárti, van egy plafonja azoknak, akik annak idején ki akartak lépni, tehát a Brexit párti tömnek, mert ott azért ez egy generációs demográfiai dobozba zárt réteg, azoknál sokkal nagyobb a mozgástér, akik el tudnának vinni az urnához Remain, tehát bentmaradás pártiakat. Tehát ebből a szempontból jó eséllyel egy következő népszavazáson sokkal egyszerűbb lenne nyerniük a bentmaradás pártiaknak.
Volt egyébként valamilyen foganatja ennek az európai bírósági döntésnek, hogy lehetőségként ezt fölkínálták?
Nagyon érdekes, a kormány rögtön nyilatkozott, hogy gyakorlatilag ez nagyon jó, hogy ezt hallják, de abszolút nem érinti őket, mert nem is gondolkoznak ilyesmin. Látjuk mondjuk John Major-t, vagy más korábbi vezetők, akik reflektálnak erre, vagy a Lib Demek részéről, liberális demokraták részéről. Vannak nyilatkozatok, amik mondjuk bedobják ezt a lehetőséget, de ugye ez a politikai palettán valóban eddig nem is szerepelt, hogy az egész kilépési folyamatot úgy, ahogy van, megszakítják, és bent maradnak a korábbi feltételekkel. Ugye ezt tenné lehetővé az Európai Bíróság véleménye, hogy ha ők visszavonják a kilépési szándékot, akkor mintha mi sem történt volna, folytathatják a tagságukat.
Milyen feltételnek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy újra megkérdezzék az embereket a brit tagságról, EU tagságról?
Ez izgalmas kérdés, mert ezt jelenleg a munkáspárti vezető Corbyn sem támogatja, hogy első körben ez legyen a B forgatókönyv.
Ezt akartam volna kérdezni, hogy kormányképes erő van-e e mögött, a terv mögött?
Érdekes módon nincs. És ez számomra külső megfigyelőként is nehezen magyarázható. Tehát tulajdonképp triviális lenne, és ez nem egy és nem két Európai Unióval kapcsolatos euróbevezetés vagy más egyéb tagsági kérdésnél azért már eljátszottuk itt európai országban, hogy egyszer megkérdeztük, majd még egyszer megkérdeztük az embereket, mert tényleg van, hogy az első szavazás kapcsán derülnek ki olyan dolgok, vagy egyszerűen kezd el a közbeszéd valóban foglalkozni érdemben a mélységével annak, hogy miről is szól ez a történet. Itt egészen biztosan ez történt. Tehát etikailag én nem látnám annak semmilyen kifogásolhatóságát, hogy egy újabb népszavazást megtartsanak, mégis ettől a politika valamiért nagyon retteg.
Tereza May fogalmazott egy múlt heti rádió interjújában úgy, hogy nem lehet addig kérdezgetni az embereket, amíg egy másik választ nem adnak. Tehát eleve ő is kizárta az újabb referendum lehetőségét. De térjünk vissza a hétfői napra. A szavazási fiaskó, amit látott az alsóházban, vagy az előjelek erről szóltak, Tereza May, ez mennyire jelentette volna az ő bukását, illetve a kormánya bukását?
Ezek sincsenek automatikusan összecsatolva. Tehát egy picit ott vagyunk, mint 2016 után az USA-ban, hogy korábban minden ilyen esetben, amikor a kormánynak egy nagy ügye van, és azt leszavazzák, az gyakorlatilag automatikusan magával vonta legalább a miniszterelnök megbuktatását.
Akkor mitől riadt meg?
De jelen attól, hogyha leszavazzák látványosan, akkor sokkal nehezebb lesz abból egy kompromisszumot kovácsolni a saját parlamenti képviselőivel, mint hogyha megint visszaviszi a zavarosba ezt a történetet. Tehát ez inkább egy tárgyalási technika.
Sőt, azt olvastam, hogy talán 3 számjegyű lett volna a képviselők száma, akik ellene voksoltak volna, de játsszuk le ezt a forgatókönyvet, leszavazzák ezt az EU-brit megállapodást, akkor mi van?
Leszavazni is kétféleképpen lehet. Tényleg az a gond az egész Brexit-tel, hogy lassan a forgatókönyvek száma hízik. Itt is, hogyha ugye a nemleges szavazásnak két verziója van, vagy azt mondják, hogy általában nem, és viszontlátásra, vagy azt mondják, hogy akkor nem, ha ez nincs benne, és akkor tesznek egy módosítási javaslatot. Ez a módosítási javaslat pedig vagy tetszik a kormánynak, vagy nem, de mindenképp tovább kell vinnie, és akkor lett volna erre megint csak néhány napja, 21 napja, hogy eldöntse, hogy mit kezd ezzel a történettel. Ezzel akkor visszamehetne hivatalosan, de ez már megkötné őt, mint mandátum kötni a kormányt, hogy ezzel fogadja el a parlament, és erre megint akkor Michel Barnier-nak és az európaiaknak kellett volna mondani valamit.
Ugye Tereza May bejelentette, hogy egy európai körútra indul a héten, és az Európai Uniós csúcs találkozón is ismét téma lesz a Brexit, bár az uniós vezetők azt mondták, hogy nem hajlandóak ezen változtatni, legfeljebb kisebb módosításokkal. Mindjárt erről beszélünk, de előtte arról, ami lényegesen a témának a sava borsa, hogy miért is akadt meg, hol akadt fenn ez az elfogadás, illetve a tárgyalás. Az elmúlt hónapokban alaposan kitárgyaltuk már az ír-északír határvitát, de ezen belül ez az úgynevezett backstop mit jelent? Mert minthogyha ez lenne a méregfoga az egésznek.
Ráadásul ez egy olyan méregfog, ami egy picit friss mérget hozott most a vérkeringésbe, mert múlt héten, amikor eldöntötték, hogy december 11-én ma szavaztak volna erről, akkor egy 5 napos parlamenti vita indult el, ugye ez az, ami múlt héten megkezdődött. És ennek az 5 napnak rögtön az első időszakában megszavazták azt, hogy a kormánynak ki kell adni azt a jogi véleményt, ami gyakorlatilag egy érthető nyelven megfogalmazott jogi vélemény, tehát nem jogszabály szövege, hanem egy jogász által írt, emberi nyelven írt szöveg arról, hogy mit tartalmaz az az egyezmény. És amikor ez kikerült, ez újra feltüzelte ezt a bizonyos backstop vitát, vagyis az északír-ír határvitát, mert hogy ott feketén-fehéren benne van, hogy igen, ez az a pontja a szerződésnek, ahol az Unió egyértelműen érvényesítette az akaratát, és mindjárt akkor nézzük meg, hogy miért. Ugye az ír-északír határ a Good Friday megállapodás óta, ez a
nagypénteki megállapodás, és ez 20 évvel ezelőtt kötte, tehát egészen pontosan.
Így van, 98-ban. Tehát a nagypénteki megállapodás óta ez az, ami véget vetett végérvényesen az északír-ír. Egyébként emlékszünk, hogy terrorizmussal, vérengzéssel, robbantásokkal fűszerezett nagyon kemény évtizedeinek. Tehát ez egy békezálog. Ezt innen Közép-Európában nézve nehezen tudjuk felmérni, de a belfasti dublini lakosság erre emlékszik, mostani generációk erre emlékeznek. Az egész északír hadsereg ira története ehhez kapcsolódik. Tehát ez nagyon érzékeny pont az Ír-szigeten, és ez az, amiben az európai 26-ok beálltak Írország mögé, és azt mondták, hogy igen, mindenbe támogatjuk az ír kormányt.
Mármint az uniós tag Írország mögé.
Így van, az uniós tag Írországot mindenben támogatják az európai partnerei, a többi európai tagállam, hogy a britektől azt kérjen ebben, ami neki kell. És éppen ezért született az a backstop megállapodás, ami egy a átmeneti időszak végére szóló feltételes klauzula. Tehát ha megáll...
Ez a 2020 vége.
Így van. Tehát ha megállapodtak, ha elfogadnák ezt az egyességet, ugye az azt tenni lehetővé, hogy egy átmeneti időszak elindul, amíg a véglegeset elfogadjuk. Tehát eleve egy feltételes történetről beszélgetünk, hogy az átmeneti időszak után majd lesz egyszer egy nagy egyesség. És ez a backstop, ez tulajdonképpen egy olyan vészklauzula, ami arra az esetre szól, hogyha akkor a 20. hónap végén nem születik meg közös megállapodás, hogy ne álljon vissza a határellenőrzés az Észak-ír határ között, ezért Észak-Írországot érdemben bentartották volna az Európai Vámunióban. Ami azt jelenti, Nagy-Britannia szemszögéből, London szemszögéből, hogy ezzel az Egyesült Királyság principiuma sérül, hiszen a négy területből, Észak-Írország, Wales, Skócia és Britannia, ebből az egyik terület az Ír-tengeren ellene választva a áruforgalom szempontjából a brit szigettől. És ez az, amitől az unionisták, akiket hívjunk most így, nagyon-nagyon félnek és nem akarják, mert nem akarnák azt, hogy máshogy kezeljenek a négy területből is egyet, mert ebben Nagy-Britannia összetörését.
Olyat is olvastam, és ez járhat-e azzal, hogy ez megakadályozná Nagy-Britániát, hogy harmadik országgal kössön megállapodásokat, kereskedelmi megállapodásokat?
Azt gondolom, hogy jogi megoldás ezekre létezik, azt nem akarják megint elfogadni, mert ha megállapodást kötnének, akkor figyelembe kéne venni ezt a területet, tehát ezt ki kéne kötni, vagy ki lehetne belőle zárni. Nagy-Britanniának egyébként ugye a Man of Isle és a többi mindenféle szabályozás alóli területe miatt bőven van erre gyakorlata, hogy hogyan kell úgy szerződéseket kötni, hogy bizonyos szigetek kimaradnak ebből. Tehát önmagában nem ez a probléma. Itt ők egység, London egységet akarna a négy terület között, míg az Európai Unió az Ír-szigeten akar egységet, és ebben nincsen közös keresztmetszet.
De ugye fizikai határ továbbra sem lesz, tehát semmelyik megállapodás nem tartalmazza azt, hogy Írország és Észak-Írország között legyen egy fizikai határ, tehát ez nem erről szól. Ez gazdasági vagy politikai következménnyel járna, hogyha maradna ez a backstop?
A backstop Nagy-Britannia belügyeibe járna politikai következményekkel, és az Ír-szigeten azt feltételezzük, hogy a határ mentesség az, ami a békét garantálja. Tehát ha tudnak közlekedni az írek Észak-Írország és Írország között, Belfast és Dublin között, az ennek a nagypénteki egyesség megtartásának, és abban lefektetett elveknek a tiszteletben tartásának az áloga.
De ezt kérdeztem volna, hogy a politikai része az kötődhet-e ez a nagypénteki megállapodáshoz, tehát fellángolhat-e újra a konfliktus a két ország között?
Na pontosan ez a mérleg két serpenyője, hogy most jobban akarom-e tisztelni Londonként, aki létrehoztam a nagypénteki egyezményt, azt, hogy ezt a békét megtartsam az egyik lakossági területemen, vagy pedig a brit egységet, korona egységet szemlélem, hogy a négy terület semmilyen belső határral ne szembesüljön. És ez még mindig nem veszi figyelembe, hogy a skótok egyébként elképesztően bentmaradáspártiak, és ki tudja, milyen folyamatok fognak elindulni a Brexit után Skóciában is. Tehát ők ettől félnek, hogy nehogy bármilyen precedenst teremtsenek, hanem megtartani mindent a legnagyobb egységben, hogy ezzel is esetleges az Egyesült Királyság szétbomlását lassítsák.
Mivel lenne most elégedett a keményvonalas Tory Brexit tábor, illetve az Észak-Írországi Demokratikus Unionista párt?
De az ő saját szavaik szerint azzal, amiben nincsen backstop egyáltalán. Ugye Theresa May most annyit mondott, hogy megpróbál további jogi garanciákat arra kérni, hogy a backstop például évente megszavazásra kerüljön a brit parlamentben, vagy évente jóvá hagyják a hosszabbítását, vagy az elindulásáról legalább a parlament szavazhasson. Jelenleg ezek nem szerepelnek a megállapodás tervezetében.
Ha ez a két párt nem fogadja el a megállapodást, és szúrja a szemüket ez a backstop klauzula, akkor addig az Unió, illetve az Egyesült Királyság közötti megállapodást nem hajlandók elfogadni, jól értem?
Jelenleg ez nagyon így fest, tehát a választási matematika a parlamenten belül így fest. A backbencherek, ugye ez egy ilyen 50 pluszos hard Brexit tábor a konzervatívokon belül, akik nagyon nehezen meggyőzhetőek, és ugye 16 északír unionista, aki jelezte, hogy ezt ők nem fogják megszavazni.
Térjünk vissza a korábban elvarratlan szára, hogy ugye bejelentette Theresa May, hogy egy európai körútat indít, Hollandiában, Berlinben, Brüsszelben, sok helyen tiszteletét teszi majd. Tud-e változtatni ezen a megállapodáson kétoldalú találkozókon?
Jean-Claude Juncker elég egyértelműen elmondta, hogy ez az legjobb megállapodás, és ez az egyetlen megállapodás, ami meg tud most már születni. Minden más szempont is azt erősíti, hogy nem fognak a tagállami vezetők ezen érdemben változtatni. Lehet valamit hozzácsatolni, hogyha esetleg nagyon akarnak, de hogy az eredeti szövegen változtassanak, az jelenleg nem tűnik reálisnak politikailag. Hiszen ezzel azt üzennék, hogy folyamatosan lehet alkudozni, folyamatosan lehet tárgyalgatni, és az is elég egyértelmű, hogy az ír kormány a backstop gyengítését nem fogja támogatni, tehát innentől kezdve ez a konszenzus is megtörne.
De miért jó az Theresa May-nek, hogy a különböző tagállamok vezetőivel találkozik, mint az, hogy leül Brüsszelben vagy Strasbourgban az összes uniós vezetővel, és akkor ott próbál valahogy egyezkedni?
Az elég világos, hogy Barnier ezügyben alig ha tud már delegációkat fogadni. Tehát egyszerűen ott nincs miről tárgyalni, tehát látványos lenne, hogy megérkeznek, és 30 perc múlva mennek vissza a brüsszeli reptére. Ehhez képest most ugye elment Hollandiába, aztán megy Németországba. Itt megpróbálhat a hétvégi csúcsra valamit összekalapálni, de ezt láttuk a salzburgi őszi csúcs találkozó után, hogy eléggé össze tudtak zárni az európai vezetők. Tehát azt mondom, hogy politikai időnyerés szempontjából ez egy logikus választás, de nem biztos, hogy tárgyalás technikailag ez előre.
Ugye az uniós vezetők is nyilvánvalóvá tettek, hogy nem hajlandóak ezen a megállapodáson változtatni, mert ez a lehető legjobb, amit ki lehetett alkudni az elmúlt években. Mégis jelezték, hogy elképzelhetőnek tartanak apró változtatásokat, illetve szó lehet, idézem, tisztázó dokumentumok elfogadásáról. Ez mit akarhat?
Hát, ez egy nagyon jó kérdés, mert valószínűleg ez az a, megint, hát hívjuk szépen, úgy mondanánk ez soft law, tehát valamilyen értelmező klauzulát hozzá lehet fűzni, hogy ez pontosan mit jelent. Ettől még a megállapodás jogi szövegét az Európai Bíróság fogja tudni értelmezni. Tehát hozzáfűzhetnek politikai deklaráció jelleggel valamit. Ez nem lesz elég a toriknak és az unionistáknak a kormányban ahhoz, hogy megszavazzák, és ennél nagyon messzebbre úgy tűnik, hogy jelenleg nincsen szándéka elmenni a tagállamok többségének.
Tehát... Bukásra van ítélve Theresa May?
Theresa May... gyakorlatilag, ha azt tesszük, összehívott annak idején ugye egy új választást, ahol elveszítette azt a többséget, ami korábban megvolt a konzervatív kormánynak. Tehát nehéz megmondani manapság egy miniszterelnökről, hogy mikor van bukásra ítélve. Azt is mondhatnánk, hogy már régen meg kellett volna buknia. Ehhez képest még mindig kitart. Teljesen megosztott a körülötte lévő környezet is abban, hogy most őt ezt energizálja, vagy pedig éppen, hogy lassan a saját maga árnyéka. Mind a kettőre találunk a brit sajtóban példát.
De mindig, mintha esetleg, bocsánat a plasztikus példáért, de mindig, hogyha már éppen, hogy már megy a giotén, amikor gyorsan elszalad, és bocsánat, még van dolgom.
Hát ő nem fogja feladni. Tehát őt megbuktatni lehet.
Meddig,
én nem látom,
meddig lehet
lemondani.
Ezt még csinálni? Ugye a miniszterelnök hivatal kiadott egy közleményt, hogy lehet így fogalmazni, vagy értesülést, hogy január 20-áig, 2019. január 20-áig ennek a szavazásnak le kell mennie. Van ennek realitása?
Azt gondolom, hogy önmagában ennek még akár lehet is realitása. Ugye itt két folyamat zajlik. Az egyik az az, hogy ugye a konzervatív sorokból 48 képviselő aláírásával lehet ellene bizalmatlanságot kezdeményezni, és belső kontesztet, belső versenyben egy másik konzervatív vezetőt kijelölni. Ugye ezt ismerjük a magyar rendszerből, és amikor egy párt vezetőt cserél, akkor ebben az esetben miniszterelnököt is cserél. Ebből, amikor legutoljára néztem, 20-valahány aláírás gyűlt össze, tehát még nem volt elegendő aláírás. Politikailag ez összegyűlhet karácsonykor, hogyha a helyzet egyébként valamiért olyan fordulatot vesz, vagy mondjuk nagyon csúfos európai csúcs találkozóra érkezik meg mély. A másik lehetőség ugye az lenne, hogy a munkáspárt egy rendes bizalmatlansági indítványal a teljes parlament előtt igyekszik megbuktatni a kormányt, vagy pedig megpróbálnak új választást összehívni, és valamilyen módon a parlament saját magával kapcsolatban hoz egy ilyen döntést. Tehát sokféle módon veszítheti
ezeknek a szenárióknak milyen valószínűségük van százalékos arányban?
A legvalószínűbb még mindig a belső buktatás, már csak azért is, mert...
Kvázi egy miniszterelnök csere?
Igen, a miniszterelnök csere még mindig a legvalószínűbb, pont azért, mert Corbuinék ezt nyíltan elmondják, hogy ők azt szeretnék, hogy minél nagyobb káosz legyen az ellentáboron, a konzervatívokon belül, és ők csak a legvégén szeretnének megérkezni a porondra, mint megmentő. Ez politikailag érthető, az ország szempontjából jelenleg viszont tragikus.
Ki lehet Theresa May utódja?
Hát jelöltek is vannak, meg olyanok, akik esélyesek is. Ez a kettő nem mindig fedi egymást.
Hány jelölt van, és hány esélyes?
Önjelöltből elég sok van. Tehát a Brexit ügyi minisztereket gyakorlatilag végig sorolhatnám. Dominic Raab-tól Davis Davidian át lehetne nézni, és itt van ugye Boris Johnson, akit azóta kötelező emlegetnünk. Neki azért azt látjuk, hogy az esélyei a jelenlegi felmérések között, ha sok jelöltet végigkérdeznek, akkor nem, abszolút nem egyértelműek. És van a belügyminiszter, a Home Secretary, aki meg pont múlt héten végig tudósította a sajtó, hogy kivel hol ivott bort, pesgőt, kávét különböző Westminster környéki pubokban, és hogy vajon akkor ő most tényleg kormányzatra készül-e. Tehát ilyen szempontból bőven elég jelöltünk van. Valószínűleg a belügyminiszter egyébként képes lehetne átvenni a kormányt. Csak olyan felhatalmazás mentén lenne ennek politikai logikája is, hogyha valaki már egy új agendával érkezik. Tehát nem a mélyféle alagút szemléletű, végigcsináljuk a Brexitet, ez az 585 oldal, az a kiindulási ponttal fog meg, hanem azzal, hogy akár új referendum, akár azzal, hogy mondjuk norvég opció. Ugye ez mindig felmerül.
Mit jelent?
Norvég opció a Norvégia típusú európai partnerség. Ez gyakorlatilag a szabad kereskedelem mellett a migrációt is, tehát a szabad munkaerő áramlását is lehetővé teszi. Ugye ez a hajhullás kategóriája a hard Brexit pártiaknak, tehát ők ezt nem akarják. A munkáspártban viszont erről beszélgetnek. És vannak olyan konzervatív képviselők, akik ezt egyébként úgy tűnik, hogy szintén támogatnák ilyen háttérbeszélgetéseken. Tehát lehet, hogy valaki majd azzal fog előjönni, hogy akkor egy norvég opció, és ez történik. Sőt, és akkor most mondok még egy meredeket, már olyan népszavazási ötletelés is zajlik, hogy oké, ha lenne népszavazás, de milyen kérdést tennénk föl? Mert a kilépni, nem kilépni, ugye, hogyha mi van, ha megint a kilépés pártiak győznek, hogy akkor kell egy B kérdés, hogy akkor egyességgel vagy egyezmény nélkül lépünk-e ki? És legyen egy harmadik kérdés, hogy milyen egyességgel? Norvég, a Theresa May, vagy pedig esetleg, erre ugye még vannak kanadai, meg az egyéb Európai Uniós bevett forgatókönyvek, hogy akkor rögtön megszavaztassák-e azt. Ugye ez elég abszurdnak tűnik.
Jól értem a szavait, hogyha miniszterelnök cseréjére kerülne sor, akkor a november végi londoni, brüsszeli megállapodás a kukába kerülne?
Erre lenne esély. Igen, tehát erre lenne esély, akár abban az értelemben, hogy...
Mert egyébként mit oldana meg egy miniszterelnök?
Pontosan. Cserem? Tehát, hogyha valaki ezt az 585 oldalt akarja átvinni, nem lesz könnyebb helyzetben Theresa May-nél.
Ön szerint történhet bármi valami fejlemény ebben az évben, vagy a jövő év elejére vár ez a dolog?
Ó, nem, történhet. Tehát a jelenlegi londoni pletykák szerint még akár jövő hétfőn is lehet egy bizalmatlanság, ugye amikor Theresa May visszaérkezik az európai körútjáról, akkor ez a úgynevezett 1922-es bizottság, ez ugye a Toriknak a backbench bizottsága, tehát minden hard Brexites az ebben a frakcióban, csoportocskában található. Ők akár gyűjtik ezeket az aláírásokat, hogy a 48 levél meglegyen. Tehát itt bármelyik szereplőnél, hogyha véletlen egyszer teli van a pohár, és összegyűlnek a lapok a kezében, akkor lehet egy lépés.
Ön szerint bármit el tud érni Theresa May, akár egy kicsit olyan dolgot is ezeken a két oldalú találkozókon, a különböző európai fővárosokban, amit fel tud mutatni akár a Toriknak, akár az unionistáknak?
Kívülről látva nem.
Hogy megnyugodjanak?
Tehát az az érdekes, hogy nem nagyon látunk olyan dolgot, amit ez meg tudna mozgatni, tehát akkora engedményt nem valószínű, hogy kaphat, egyszerűen a politikai realitása nincs meg, hogy ezt elengedjék neki, ha csak nem tesz valami nagyon kétségbeesett nyilatkozatot, de ne felejtsük el, hogy mind Donald Tusk, mind Barnier, mind az európai 27-ek nagy részében ott a gondolat, hogy nem szabad a briteket úgy kiengedni, ahogy ők akarják, hiszen az precedens teremthet más tagállamok számára is.
A rendezetlen kilépésre van egy ilyen fogalom már az Európai Uniós szakszótárban, arra fölkészült Brüsszel?
Brüsszel részéről egy picit kevesebb aggodalom van ezzel kapcsolatban. A brit oldalon egész komoly, tehát ugye augusztusban a gyógyszerészeti cégeket 6-7 tartalék raktárkészlet bevezetésére kötelezték. Ezt most már lehet, hogy növelni fogják. Azon megy a gondolkozás, hogy akkor az útszélen hová állnak a kamionok esetleg március 30-án. Tehát egy elég komoly gondolkozás zajlik Londonban, logisztika abszolút hétköznapi kérdéseinek a szintjén. Brüsszel számára ez nyilván egy nagyon szerencsétlen dolog, de ez megint csak egy olyan rész, amit egyedül nem tud előkészíteni. Tehát nem tudjuk önmagunkban meghatározni, hogy akkor másnap mi legyen. Innentől nyilván az a jó szándék, hogy akkor a gyógyszerészeti ügynökségnek most Nagy-Britannia alkalmazza egyoldalúan az anyagait, és a gyógyszerkereskedelem zavartalanul megy tovább Nagy-Britanniában, vagy nem, ez nem Brüsszelen fog múlni.
Ennek a húzakodásnak, ennek a csuki-csuki állapotnak van gazdasági hatása? A gazdaságról beszéltünk az elmúlt percekben.
Nagy-Britanniában?
Igen, Nagy-Britannia számára.
Hogyne. Ezen megy a vita, különböző anyagok készültek, hogy akkor a GDP-nek most 3 vagy 8 százaléka közötti becslések vannak, hogy mennyit veszít a következő adott mennyiségű évben azzal, hogy kilép. Tehát érdekes módon abban nagyjából mindenki egyetért, a legvadabb és legkevésbé vad szereplők is, hogy mindenképpen negatív GDP, mindenképpen negatív növekedést fog ez jelenteni. Ehhez képest ez megint nincs a vitában. Tehát valahol itt van egy nagyon erős irracionális faktor ebben az egész Brexit politikában.
Nem csak Nagy-Britániában, hanem Franciaországban is zajlanak az események. Ezzel folytatjuk a következő részben Feledi Botonddal, külpolitikai elemzővel az Inforádió arénájában.